Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti ismeretek fejlesztését célzó megállapodást írt alá a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Nyíregyházán. A megállapodás célja, hogy a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek fejlesztésével, valamint közös oktatási és kutatási tevékenységek révén erősítsék a két intézmény közötti szakmai együttműködést. Június 29-én vasárnap Tihanyban ismét vízre száll a Szent Miklós hajó, hogy egy különleges, lelket is megérintő beszélgetés részesei lehessenek az érdeklődők a Balaton közepén. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett következő hanghullám program vendége Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurér és az Újember igazgató főszerkesztője, ismert zarándoklatvezető és zarándokkönyvek szerzője lesz. A beszélgetés témája Bódi Mária Magdolna a katolikus médiában, egy vértanú hitvallása, ahogyan a mai világban is üzenetté válik mindenki számára. A különleges eseményen fény derül arra, hogyan formálja a hit a kommunikációt, hogyan születik meg az evangélium tanúságtétele a mai média világában, és hogyan mutat példát számunkra Bódi Mária Magdolna élete és öröksége. A Dragon űrhajó sikeres dokkolása után mintegy 2 órával magyar idő szerint 14 óra 23 perckor az Axiom 4 küldetés tagjai, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós csatlakozott a nemzetközi űrállomás személyzetéhez. A biztonsági ellenőrzés, a szivárgásvizsgálat, a nyomáskiegyenlítés, valamint zsilipkapu kinyitása után a 4 tagú legénység megérkezett a nemzetközi űrállomásra. A küldetés tagjait 7 tagú személyzet köszöntötte, ezt követően közös csoportkép is készült. Felhívást intézett a Hőségben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Június 26-a éjfélig 8 vármegyében van érvényben az elrendelt vörös kód. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat intézményei a vörös kód figyelmeztetés idején hideg itallal, hűtött helyiségekkel, az eljárásrendnek megfelelően férőhelyszámtól függetlenül fogadják a hajléktalan embereket. A segélyszervezet felhívást adott ki, melyben azt írták, az extrém kánikula miatt kérik, amellett, hogy saját magunkra fokozottan vigyázunk, mindenki egy kicsit több figyelemmel forduljon az idős, beteg, magányos vagy utcán élő emberek felé is. Ha bajba jutott embert látunk, hívjunk segítséget. Egészségügyi vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót, segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozva pedig a regionális diszpécser szolgálatot adták közzé. Mintegy 600 ezer diák jutott művészeti élményhez az idei tanévben, a megújult Lázár Ervin programnak köszönhetően. A tanév során 95 alkotó közreműködésével összesen 4389 előadás valósult meg. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika videójában elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyárra, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául vagy spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, tette hozzá az államtitkár. A hőség után érkező viharokra és az ilyenkor szükséges biztonsági intézkedések megtételére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint írták, csütörtök estétől az ország északi részén viharok várhatóak. A Hungaromet előrejelzése szerint Magyarországot is elérheti az a viharzóna, amely Nyugat-Európában már komoly károkat okozott. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet. Végül az időjárásról. Az északnyugat felől érkező és kelet felé tartó hidegfront mentén erőteljes felhőképződés, záporok, zivatarok valószínűek, amelyeket intenzív csapadékhullás, jégeső is kísérhet. Heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél a front mentén megerősödik. A minimum hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni. A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, holnap emlékezik meg az egyház Szent László magyar királyról. Második szent királyunkról, akinek nevéhez sok-sok legenda és csoda fűződik. Jól ismert a sziklából vizet fakasztás története, harca a kunvitézzel, a magyar lány megmentése, és még sorolhatnánk. Mai műsorunkban egyik talán kevésbé ismert részletét elevenítjük fel a lovakirály tetteinek, mégpedig nem kisebb költő, mint Arany János egyik művével, melyben a király gyógyító erejét mutatja meg. Kedves hallgatóink, Arany János Szent László füve című költeményét Kelemen Csaba előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Arany János, Szent László füve, népmonda. 1000 év után még nem írtak 800-at, hanem legföllebb csak 81 néhányat, mikor László király, magyarok királya, pogány kunhadakkal háborúba szálla. Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak. Tőle a vizek is mind megáradtanak. A mező sík vér lett, mint valamely tenger, sziget benne a sok halomra ölt ember. Kivel sebje nem bírt, az vérbe fulladott. A félig elevent megfojtá a halott. Elveszett a kun mind vagy esett rabságba, egy maradt hír vinni messze Kunországba. Fényes győződelem, zsákmány sok és gazdag, a magyar vitézek ezeken osztoztak. Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának, itták áldomását a nehéz csatának. A király ellenben csöndes sátorában buzgón imádkozva térdepelt magában. Fényes győzedelmét nem tartá övének, hálát adva érte Ura Istenének. De nem hallgatá meg a felséges Isten. Véres háborúkban, mivel kedve nincsen, véres háborúkban, ember áldozatban, hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban? Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza, bosszúért kiált az egekre vissza. S jaj annak a népnek, vétkezett az sokat, kit a bosszú álló Isten meglátogat. Akkor is elküldte öldöklő angyalát. Szélese hazában támaszta dök halált. Rendre hullott a nép, mint midőn kaszálnak, hull a fő előtte az éles kaszának. A vérnek mezején bűzhődöző testek folytó páráikkal lettek a győztesek. A magyarok pedig omlottak szüntelen, keserű lett nékik a szép győződelem. Minden utca és ház telve dökhalottal, de hogy eltemetné, nincsen ember ottan. Mászor a holttestet hordták a mezőre, most az élő ember futott oda tőle. Szomszédnak a szomszéd bajához nincs köze. Hamvából kialudt a barátság tüze. Megszűnt a rokonság, nincs testvér, atyafi. Elhagyták az apát, fölnevelt magzati. Édesanya, látván, hogy ajka kékül, sikoltva szaladt el beteg gyermekétől. De futósabb lőn a halál sárga lába, elfogá, s leverte az anyát futtába. A reménység is, mely fogytik ki nem fárad, rövidebbre fogta most a kantár szárat. Másszor az esztendőt 60-ával mérte, most, ha volt egy napja, azzal is beérte. Ki-ki mit gyakorlott, arra ment a szája. Vagy imádkozásra, vagy káromkodásra. Mindegy, akármelyik halljon meg hamarabb, mi öröme annak, aki élve marad. A király pedig ült a földnek porában, bűnbánatot tartván néma sátorában. Megszaggatta szárnyát gyászos köntösének, koronája helyét hamuval hinté meg. Fennszóval könyörge. Én, Uram, Istenem, könyörülj veszendő népemen, onts ki rám, ha tetszik méltó haragodat, csak népemről vedd le sújtoló karodat. Így könyörge László, magyarok királya. Hát ímé, tömérdek nép tolunk hozzája. Férfiak, asszonyok, vének és gyermekek, mint sírból kiáró halvány kísértetek. Zúgó mormolásuk hallik már előre, mintha messzi földről sáska fellegjőne, vagy mintha föld alól mennydörgést hallani, s mond a pásztor, no, lesz az éjjel valami. Ahogy közeledtek, nőttön nőtt a lárma. A király felállott, a népet bevárva. Nem ilyet ugyan meg, nem szokása félni. De mégsem tudá a dolgot, mire vélni. Hiába tolultak a király elébe, hiába volt mindnek hangos a beszéde, és hiába hallott a király oly sokat, egy csöppet sem érti zajos panaszukat. Végre egy kiáltott, stelt torokkal szólla, atyafiak, mondá, hallgassunk a szóra, ne beszéljünk ezren, úgy sosem lesz vége, nem figyelhet mindre király ő felsége. Egy a kívánságunk, egy az akaratunk, egy is elbeszéli, mi pedig hallgatunk. Vagy ha más nem volna, én is elmondhatom. Szóljatok, ha úgy nincs, ahogy előadom. Helyben hagyta a nép, és elcsöndesedett. Akkor amaz egyik így beszédet kezdett. Uram király, László, azt kérdem, tudod-e, hogy mi véget jöttünk most ennyien ide? Ó, jaj, tekints végig széles országodban, meglátod a szörnyű romlást, ami ott van. Ide stova elhull néped egész nyája, és vadállatoknak lészesz a királya. Hiába parancsolsz böjtöt, imádságot, azzal meg nem óvod haldokló országod. Könyörögtünk untig, de a böjt, az éjség csak öreg bíté a pestis dühöngését. Mi az oka ennek? Ismerjük el végre. A mi bolondságunk és apáink vétke. Elhagytuk az Istent, elpártoltunk tőle, ki szittya országból kihozott e földre. Sovány puszták helyett szép országot adott. Jó baromtenyésztőt, tágast és gazdagot, nagy széles folyókat, halad bennük sokat. Vadas erdőt, hegyet, tiszta forrásokat. De többet akaránk tudni az őseknél, megszűntünk áldozni buzgó kútvejeknél, rátettük kezünket sok áldozó kőre, és új Istennek raktunk templomot belőle. Ezért, hogy az Isten, magyarok Istene, nagy haragja gerjedt népének ellene, és mondom, erőmet rajtok megmutatom, elsepervén őket, földjük másnak adom. Amit elmondott, azt meg is cselekedte. A szép kútfejeket mind kiürítette. A folyóvizeknek elszelé futását zöld méreggel vonta be a tavak hátát. Hiába könyörgünk most az új Istennek, hogy szakassza végét a veszedelemnek. Erősebb a régi, az ősek istene. Jaj nekünk, mert nagyot vétkeztünk ellene. Azért, uram király, kérjük felségedet, töröld el közülünk az új tiszteletet. Régi istenünkhöz folyamodjunk vissza, áldozzunk a kútnál, hadd legyen az tiszta. Ezt kell tenni, uram. Ezt fogjuk mi tenni. Mert nem akarunk mindegy lábig elveszni. Ez egész népet kívánsága pedig. Csak a papoké nem, kik a bárányt szedik. Így beszélt az ember, akkor félre álla. Nagy kiáltozás lett utolsó szavára. Ráhagyá a népség, de a kegyes király felháborodék a pogány beszéd miá. Összetette kezét, hogy reszketett belé, és nagy indulattal az égre emeli. Maga is felnézett, mindenki láthatta, mert egész fejével őket meghaladta. És mint szózatot, mely a pusztában kiált, hallák imádkozni a felséges királyt. Hatalmas Úristen, seregeknek ura, haragod-e népre, ne gerjedjen újra. Ó, ne vondd el tőlük lelkednek világát, inkább orvosold meg elméjük vakságát. Nagy Isten, mutasd meg erejét csodádnak, teremts csodát nekik, hisznek, mikor látnak. Még soká könyörge, mert mozgott a szája, nézvén a magas ég domború boltjára. Megnyitá azt Isten, és látást mutatott. De amit a király csak maga láthatott. A nép pedig bámul a kegyes királyra, hamutól megőszült fedetlen hajára. Nézi, nézi, hát csak azon veszi észre, hogy világosság száll a király fejére. Megdöbbent a mellök, hajuk felborzadott, egy szila hidegség a szívükhöz futott. Térdre hulladoztak és úgy könyörgének a nagyhitű király erős istenének. A király, végezve buzgó könyörgését, vissza sátorába intézte menését. Elvonult a sátor benső rejtekébe, künn maradt ellenben térdeplő népe. Ott letette a gyászt. Bíbor köntöst vett fel, szökhaját megkente illatos kenettel. Aranykoronáját a fejére tette, aranyos kéz íját bal kezébe vette. És kiment a néphez, és hirdette annak: örvendj népem, örvendj! Adj hálát uradnak! Adj hálát az élő, egy igaz Istennek, mert megadta végét a veszedelemnek. Gyönge szolgájának, mert látást mutatott, népem orvosává engem felavatott. Jertek hát, lássátok, s higgyetek nevében, a keresztény népek igaz Istenében. Szóla, s ment előre, a csoport követte. Pázsitos szép helyre a népet vezette. Tegzéből nyilott tűn a felvont idegre, s inte minnyájoknak térdepeljenek le. Megfogadta a nép. Akkor a fejedelem ment tovább, s megálla egy dombosabb helyen. Kéz ívét koronás feje fölé tartá, pendül a feszes húr, mikor elpattantá. A nyíl meg süvöltött a levegő égben, mint egy futó csillag tündökölt reptében. Majd leszállt a földre, szárnysúgtatva, szigonyáig furta fényes hegyét abba. A király pedig ment fölvenni a nyilat, s ím egy fűlevél van kopotyúja alatt. Ismeretes fűnek volt az a levele, melynek a nép száján keresztfű a neve. S mondd a László, Íme gazdag kegyelmében füvet adott Isten csodálatos képpen, melytől enyhülést vesz a dühös nyavaja, s megszűn öldökölni a halál angyala. Adta kézről kézre, hadd ismerje minden, ismeri azt a nép, szedett abból menten. Szájról szájra terjedt híre a csodának, a sír szélén állók visszafordulának. Megszállt a halálnak vészes áradása, régi medre közé visszatért folyása. Házakban az élők folyvást szaporodtak, megsiratva mentek földbe a halottak. A nép is e dolgot megtartá eszében. Hite megerősült igaz Istenében. Nem sóvárga többé pogány áldozatra, lelketlen kövekre vagy forráspatakra. A fűnek pedig, hogy lenne emlékezett, a keresztfű helyett oda másik nevet. Felragadt az új név, s a füvet ma is még Szent László füvének híja a magyar nép.
Kedves hallgatóink, Arany János Szent László füve című versét Kelement Csaba előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken délelőtt megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Helka és Ciprián sürgetésére a Soktornyú kastély hosszú révületből magához térő népe Tétova botorkáló léptekkel megindult az életet jelentő titkos alagút bejárata felé. Mit sem tudtok arról, hogy odakint Tihany hegyei felett szurok feketébe burkolózott az ég, s megérkezett a keleti szél első, gyenge fuvallata. Mit sem tudva arról, hogy a kastély kaszárnyájában mi zajlik, Sió és Rezi karján liba bőr szaladt végig, amint a keleti szél első gyenge fuvallata megcirogatta a fák leveleit. Nem kellett sokáig várni, hogy az erősebb széllökések is megérkezzenek. Belekapaszkodtak az ágakba, s a fakoronák fekete szellemként imbolyogtak. Feltámadt a keleti szél, kiáltotta Nónius.
Az nem sok jót jelent, jegyezte meg Kongeria. El kell torlaszolni a bejáratokat, mondta, és a kecskelak felé indult.
A szél folyvást erősödött. Előbb csak súgott, aztán már zúgott. Recsegtek a juharok, ropogtak a kőrisek, és nyöszörögtek a tölgyek. Könyörtelenül tombolt a szélvész, és megállíthatatlanul tolta maga előtt, húzta maga után a fekete fellegeket. El kell oltani a tüzet, mondta Nónius, s egy csöbörből vizet locsantott rá. S ezzel minden elsötétült, hiszen a kastély tornyain fáklyaként lobogó belindek mágiákat már régen kioltotta a vihar. A csillagtalan fekete éjszakában az üvöltő szelek is lassan már ordító orkánná erősödtek. Úgy csaptak le a Balatonra, mint megannyi óriás ostor, és fenékig felkorbácsolták a vizet. A hatalmasra dagadt hullámok kövéren hömpölyögtek, s ritmikus robajjal terültek ki a partra. S kisvártatva, mintha a hullámok ütemét követnék, halvány villanások derengtek át a sötétségen. Villámlik a felhők felett, kiáltott a Sió, és Rezi is megpróbálta túlharsogni a szélzugást. Nyugatira fordult a szél! S valóban a fák már ellenkező irányba hajladoztak. Reszketve csapkodtak ágaik. A vihar zaján és túljajduló fájdalmas recsegéssel karvastagnyi ágak hullottak alá. Szálfák törtek derékba. Keményen dolgozott az orkán, hogy megforgassa azt a nagy felhőt, és lassanként sikerrel járt. A villámok felvillanó foltjai mutatták, hogyan csavarodik örvénybe a fergeteg, s miként ereszkedik alá a tuba tölcsére az égből. Mintha életre kelt volna, s a hüvelykujját fordítaná alá, hogy azzal roppantsa össze a soktornyukas tétornyait. Oldalán villámok cikáztak körbe. Ha belülről világította át a villámlás, mintha tejfehér füsttel töltötte volna meg a felhőtölcsért, s ha a külsején, akkor mint vakítóan fehér kígyó kúszott rajta, végig szinte átégette az éjszakát. Míg nem az egyik mennykő fülsiketítő csattanással áthasította a levegőt, és végigvágott a Balaton vizén. Egy pillanattal később bömbölő robajjal követte a második.
– Ez itt a vég! Erről beszéltél, Balaton tündére!
– ordított a torka szakadtából Nónius, de nem hallott abból senki egy szót sem. Hangját elnyelte a szélzaja és az égdörgés. Csak tátogó száját láthatták egy-egy újabb alácsapó villanás fényében. A földre és a vízre záporozó villámok egyre közelebb csapkodtak a soktornyú kastélyhoz. Reszketve kapaszkodott egymásba Rezi és Sió, egymás vállát tartotta Nónius és Kongeria. Halálra váltan nézték, miként csavarodik alá az egyre őrültebben forgó felhőörvény, s miként csattognak mind közelebb és közelebb a villámok a soktornyú kastélyhoz.
El fognak élni, elevenen,
sikoltott Rezi, és arcához kapta a kezét.
Ez az, amiről beszéltem,
kapta arcához kezét Sió is. Ekkor hirtelen Nónius erős markát érezte csuklóján, s a főlovász széles mozdulattal a Balaton felé mutatott.
Erről nem beszéltél? Ez mi?
Hadonászott körbe a kezével. A vizen szuroknál is feketébb foltok sejlettek fel. Fel alá cirkáltak, mint a molnársáskák. Kisvártatva pedig narancsvörös fényben izzó, világító gömböket eregettek a magasba. Százával röppentek fel azok mindenhonnan, amerre csak a szemen látott. Könnyűnek tetszettek, mint játszi szappan buborékok, s mintha csak jó kedvében labdázna velük az orkán, ide-oda táncoltak, lebegtek a levegőben, majd meglódultak újra, mindvégig makacsul a soktornyú kastélyra tartva. Sió csak értetlenül ingatta a fejét, és próbálta ő is túlkiabálni a tomboló elemek robaját.
Ez nem szerepel a rituáléban. Ez valami olyan földön túli varázslat, ami csak a föld túloldaláról származhat.
Rezi a szemét befogva riadtan elszaladt, és zokogni kezdett. Bár inkább én is a többiekkel mentem volna, és vesznék oda velük együtt. A vízről felreppenő gömbök közben egyre közeledtek céljukhoz. Mind jobban kivehető volt, hogy kormosan füstösen bordó és narancsvörös lángok dühögnek bennük, csak arra várva, hogy kiszabaduljanak. Úgy kerülgették a kastélyt, mint legyek a dökhúst, míg az egyik végül megérintette a legmagasabb tornyot, s kifakadt a burka. Tűzvörös és ibolyakék lángcsóvák robbantak ki belőle elemi erővel. Égszakasztó robaj rengette meg a talajt. Aztán még egy, és még egy, és még tíz, és sok száz. A tűzbombák nem kimérték a kastély egyetlen kövét sem. Kicsipkézték a kastélyt, mint a egerek rágnának egy sajtot, s a harapások helyén köddé, füsté váltak a tornyok, elfoszlottak a bástyák, levegővé váltak a melvédek, a vastag kőfalak. Ám amint a bombázás kirojtozta a kastélyt, egyben a vihar tombolását is apasztotta. Minden egyes tűzgömb felrobbanása nyomán csitult a szél, csendesült a villámlás, és lappadtak a hullámok. A tűzbombák záporában lassanként elenyészett a soktornyú kastély. Erős és vastag falai, a büszkén égre törő karcsú tornyai a föld színével váltak egyenlővé. És mikor már csak egy-egy földkupac maradt a helyükön, addigra elült a szél, abban maradt a villámlás, elcsitult a hullámzás. Tihanyra csend borult. Ám a váratlan fordulatok sora még nem ért véget. Rezi és Sió és Kongeria és Nónius a rémületből ámulatba, s az ámulatból rémületbe estek. Óriás Szent János bogarakat láttak közeledni a Tihanyi hegy gerincén. vagy mintha a földre menekültek volna a csillagok a soktornyú kastélyra támadó korom fekete fellegek elől, s most azok gurulnának végig a tihanyi hegygerincen, vagy mintha egy óriási gyémánt nyakék kelt volna életre, s az kígyózna feléjük. De ami messziről nem látszódhatott, annak a nyakláncnak a szemei olyan boldogok voltak, amit szavakkal leírni nem lehet. Persze nem azért, mert a visszafelé úton nem volt szükségük fákjára, és nem is azért, mert az alagútban sem kellett külön világítaniuk. Amiért inkább bosszúsak lehettek volna, hiszen a tündércsillámtól ragyogtak úgy, mint egy kristálycsillár. De talán nem is olyan nehéz kitalálni, hogy miért is voltak annyira boldogok.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 64. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Most hunyd el a szemed és ugorjunk be ebbe a pöttyös mesekönyvbe. Olyan ez, mint egy csodás álom, a mesevilág járom. Itt hetet hét színű virágok, pont az az illat, amit imádok. Hetet hét fejű sárkányok, a sűrű erdő most átvágunk, és a bárány felhő nekünk béget, majd lelegeli a felhő rétet. Messze látod, szívcsókot vált a tündér, meg a szivárvány, a kulipintyóból integet. Szemű kisgyerek, hetet hét országon túl, látod, bármi megtörténhet veled. A kacska ringós tejút mellett veszünk fényes csillagtelket, a kocsin a potyautas potyázik, a kis csikóval mókázik. Meglessük a boszorkányt, ahogy elátkozza a királylányt. Az egyszar búra felpattanunk, vágtatunk, lobog a szélhajunk. Itt hetet hét színű virágok, pont az az illat, amit imádok. Ott hetet hét fejű sárkányok, a sűrű erdő most átvágunk, és a bárány felhő nekünk béget, hogy lelegeli a felhő rétet. Messze látod, szívcsókot vált a tündér, meg a szivárvány, a kulipintyóból integet. Egy borostyán szemű kisgyerek, hetet hét országon túl, látod, bármi megtörténhet veled.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Szilmai Szent Katalin dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szilmai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szilmai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnért nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálban megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szilmai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete. És ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságok miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra. Azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. Negyedik, egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb, viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. Ötödik, végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. Hatodik, a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lisieux kis Szent Teréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kis Szent Teréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon is a plébánián, valamint Lisieux-ben, a bencés nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kiavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. 3 hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szenti avatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és méreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!